A mai órán gázállapot, gáztörvények című fejezettel fogunk foglalkozni, és ezzel, ebben a fejezetben fogunk feladatokat megoldani. Az első egy könnyű kis bemelegítő feladat. Nézzük meg. A kérdés, mekkora a nitrogén molekula átlag sebessége 0 Celsius fokon? A nitrogén relatív molekula tömege meg van adva a példában 28 g per mol. Hát a példa megoldásához tudnunk kell azt, hogy a gázok sebességét egy úgynevezett Maxwell-Boltzmann féle sebességeloszlási görbe írja le. Maxwell-Boltzmann féle sebességeloszlási görbe. A görbén meghúzom a tengelyeket. A függőleges tengelyen százalék van megadva, azaz az adott sebességgel mozgó gázrészecskék százalékos megoszlása. A vízszintes tengelyen pedig a sebesség van megadva méter per szekundumba. És ez a Maxwell-Boltzmann-féle görbe egy körülbelül ilyen leírása van, kissé a Gauss görbéhez hasonló, és ez megadja, hogy milyen sebességgel mozognak a gázmolekulák, azaz egy tól-ig határon belül mozognak az egyes gázmolekulák. Itt egyébként több száz méter per szekundum sebességről beszélünk. A görbe maximuma adja meg az úgynevezett legvalószínűbb sebességet. Ha a maximumot levetítem, akkor ezt nevezhetjük a legvalószínűbb sebességnek, mondjuk egy V csillaggal jelölöm. De nekünk az átlagsebesség a kérdés. Hogyha a görbe teljesen szimmetrikus lenne, akkor ugye a legvalószínűbb sebesség megegyezne az átlagsebességgel, viszont a görbe elhajlik egy kissé a nagyobb sebességek felé, a nagyobb sebességek irányába, ezért az átlagsebesség egy kissé nagyobb, mint a legvalószínűbb sebesség, és ez a sebesség V átlaggal jelölöm, ezt kell nekünk kiszámítani. Ugye gyakorlatilag egy adatunk van, a hőmérséklet, ugye ez a görbe mondjuk 0 Celsius fokon, azaz 273 Kelvinen érvényes, tehát rá is írom, hogy ez a hőmérséklet 273 Kelvinre vonatkozik. Tehát megvan adva két adat, hőmérséklet 273 Kelvin, és a relatív molekula tömege a nitrogén molekuláknak 28 g per mol. Az átlagsebesség kiszámítására egy jól használható képletünk van. V átlag egyenlő négyzetgyök alatt 3 szor R szer T per nagy M. Ahol a 3 ugye egy szám, az R az egyetemes gázállandó, a T a gázmolekulák hőmérséklete Kelvin fokban, az M pedig az adott gáz relatív molekula tömege. Ha behelyettesítek ebbe a képletbe, akkor azt látom, hogy négyzetgyök alatt 3, az egyetemes gázállandó értéke az ugye 8,314 Joule szor Kelvin minusz 1 szer mol minusz 1, tehát ezt behelyettesítem 8,314 Joule szor Kelvin minusz 1 szer mol minusz 1. A hőmérsékletet pedig Kelvinben kell megadni, a Kelvin ugye 0 Celsius foknak megfelelő Kelvin 273 Kelvin, és a nevezőben pedig a nitrogén relatív molekula tömege van megadva, csak hogy ezt nem gram per molban, hanem kilogram per molban kell megadni, tehát a 28 gram per mol az 28-szor 10-3 kilogram per mol. Ha elvégzem a műveleteket, akkor végeredményként megkapom az átlagsebességet méter per szekundumban, 493,14 század méter per szekundum. Tehát ennyi a nitrogén molekulák átlagsebessége 0 Celsius fokon, azaz 273 Kelvinen. Tehát láthatóan, hogy igen nagy sebességgel mozognak a gázmolekulák. A második példánk egy bizonyos gázmennyiség térfogata 20 Celsius fokon 3,6 köbdeciméter, nyomása 900 millibár. Mekkora lesz a gáz nyomása, ha térfogata 2,2 köbdeciméterre, hőmérséklete pedig 80 Celsius fokra változik? Hát itt a gáz két állapota közötti összefüggésekről beszélünk. Ugye ezt felírjuk az adatokat, az egyes állapotot egyes indexel jelölöm, az egyes hőmérséklet ugye 20 fok Celsius, de a gázpéldáknál a hőmérsékletet mindig Kelvinben kell megadni, ez a 20 fok Celsius megegyezik 273 plusz 20, azaz 293 Kelvin, és ugye a Kelvinben megadott hőmérsékletet már nagy T-vel jelöljük. Az egyes állapotban a térfogat 3,6 köbdeciméter, és az egyes állapotban a nyomás 900 millibár. A kettes állapotot kettes indexel jelölöm. Kérdés, hogy mekkora a kettes nyomás, P2 egyenlő mennyi. A kettes állapot térfogata V2, 2,2 köbdeciméter, és a T2, a kettes állapot hőmérséklete 80 fok Celsius, amelyet ismét átszámítunk Kelvinbe, a T2 273 plusz 80, azaz 353 Kelvin. Ha a gáz két állapota közötti összefüggésről beszélünk, és ezek vannak megadva, akkor ezt a példát az úgynevezett egyesített gáztörvénnyel kell megoldani. Egyesített gáztörvény. Ez általánosságban úgy szól, hogy P1 szer V1 per nagy T1 az egyenlő P2 szer V2 per nagy T2. Azaz, az egyes állapotban a gáz nyomásának és térfogatának szorzata osztva az abszolút Kelvinben kifejezett hőmérséklettel egyenlő a kettes állapot nyomás térfogat szorzata osztva a kettes állapot hőmérsékletével. Hát most nagyon egyszerű, ebből a kérdésünk ugye a P2. A P2-t kell kifejezni, a P2 az egyenlő P1 szer V1 szer T2 per V2 szer T1. Egyes állapot nyomása, ugye az a P1, az 900 millibár. Az egyes állapot térfogata V1 az 3,6 köbdeciméter. A kettes hőmérséklet 353 Kelvin, és ezt osztom a kettes térfogattal, azaz 2,2 köbdeciméterrel, és beszorzom az egyes hőmérséklettel 293 Kelvin fokkal. Láthatóan köbdeciméterrel és Kelvinnel egyszerűsíteni tudunk, és ezért a nyomást millibárban fogjuk megkapni. Ha elvégezzük a képletben szereplő műveleteket, akkor azt kapjuk, hogy a P2-es nyomás az egyenlő 1774,3 millibár. És ez a végeredményünk. Ennél a feladatnál fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hőmérsékletet mindig Kelvinben adjuk meg, viszont a térfogatot és a nyomást nem muszáj átváltani más egységekbe, hanem csak egyeztetni kell. Ha az egyes állapot köbdeciméterben volt, akkor a kettes állapot térfogata is köbdeciméter, és hogyha az egyes állapot nyomása 900 millibár volt, azaz millibárban volt megadva a nyomás, akkor természetesen a kettes állapotban is millibárban fogom megkapni a nyomás értékét. A hármas feladat eléggé hasonlít a kettes számú feladatra. Itt egy új fogalom jön be, a normál térfogat fogalma, amelyet majd a későbbiekben tisztázunk, de először nézzük meg a példaszövegét. Számítsuk ki annak a gáznak a normál térfogatát, amelyik 50 Celsius fok hőmérsékleten és 80.000 paszkál nyomáson 31 köbdeciméter teret tölt be. Hát először megint felírom az adatokat. Ugye a gáz hőmérsékletét T-vel jelölöm, 50 fok Celsius. Ezt egyből átszámítom Kelvin hőmérsékletre, 273 plusz 50, az a nagy T hőmérséklet, 323 Kelvin. A nyomása ugyanennek a gáznak 80.000 paszkál, a térfogata pedig 31,0 köbdeciméter. Tudnunk kell a normál térfogat fogalmát. Kérdésünk, a V0 normál térfogat mennyi? Hát normál állapotról beszélünk. Egy gáz akkor van normál állapotban, hogyha meghatározott nyomása és meghatározott hőmérséklete van. A normál állapothoz tartozó nyomás, P0-al jelölöm, a 101.325 paszkál, ami egyébként megfelel egy atmoszféra nyomásnak, és a normál állapothoz tartozó hőmérséklet, amelyet T0-al jelölök, az 273 Kelvin, amely megfelel egyébként 0 fok Celsius hőmérsékletnek. Tehát egy gáz akkor van normál állapotban, hogyha mind a két feltétel teljesül, azaz nyomása pontosan 101.325 paszkál, térfogata pedig hőmérséklete pedig pontosan 273 Kelvin. És az ehhez tartozó térfogatot kell kiszámítanunk. Jelen esetben az előző példához hasonlóan a gáz két állapota közötti összefüggést kell megállapítanunk, tehát ismét az egyesített gáztörvényt kell segítségül vennünk. Egyesített gáztörvény, csak most normál állapotra vonatkozó állapota a második állapot. Az egyesített gáztörvény szerint P szer V per nagy T egyenlő P0 szor V0 per nagy T 0, ahol a P szer V per nagy T hányados a gáz egy bizonyos állapotára vonatkozik, a P0 szor V0 per nagy T 0 hányados pedig a gáz normál állapotára vonatkozik, ugyanis a normál állapotokat az előzőekben is látszódott, hogy nulla indexel jelöltem. Ebből most a V0-át kell kifejeznem, azaz a normál állapothoz tartozó térfogatot, vagy más néven normál térfogatot. A V0 egyenlő P szer V szer T0 per P0 szor T. Ha jól fejeztük ki, P szer V szorozva T0-val, és osztunk P0-val és T-vel. A P nyomás értéke ugye meg volt adva, hogy az 80.000 paszkál. Az ehhez tartozó térfogat 31,0 köbdeciméter. A T0 az a normál hőmérséklet, normál állapotú hőmérséklet, azaz 273 Kelvin. A P0 az szintén normál állapotra vonatkozik, a normál állapotú nyomás az a 101.325 Pascal. A T pedig az eredeti állapotban a gáz hőmérséklete 323 Kelvin. Jelen esetben ismét egyeztetve vannak a két oldalon a nyomás egységek, ugye Pascalban, a térfogat mértékegysége köbdeciben van, úgyhogy köbdeciben fogjuk megkapni a végeredményt, a hőmérséklet pedig Kelvinben van megadva. Tehát jelen esetben Pascallal és Kelvinnel egyszerűsíthetünk, és a térfogatot ugye köbdeciméterben fogjuk kapni. Ha elvégezzük a műveleteket, a V0 normál térfogat 20,7 köbdeciméter. 20,7 köbdeciméter a gáz normál térfogata. A következő feladatunk a 4-es sorszámú feladat. Egy 10 liter térfogatú palack argongáz tartalmaz. Az argon tömege 21 Celsius fok hőmérsékleten 80,7 g. Mekkora a nyomás a palackban, atmoszféra egységben? Az argon relatív molekula tömege M argon 29,948 g per mol, és a példában ideális gáznak tekinthető. Az argon egyébként nemes gáz, a periódusos rendszer 8. oszlopában található, és nagyon fontos lesz majd ez a megjegyzés, hogy a példában ideális gáznak tekinthető az argon. Először írjuk fel ismét az adatokat. Térfogat az argonnak 10,0 liter, amelyet gyorsan át is váltunk köbdeciméterbe, ugye az 10,0 köbdeciméter. A hőmérséklet 21 fok Celsius, azt már az eddigi példákból is tudjuk, hogy nem Celsius fokba, hanem Kelvinben kell számolnunk a gázpéldák megoldásánál, tehát ezt a 21 fokot átváltjuk Kelvinbe, nagy T-vel jelölöm, a 21 Celsius fok az 294 Kelvin. A tömege az argonnak 80,7 g, és a relatív molekula tömege szintén az argonnak az 39,948 g per mol. Hát ezek voltak ugye a kiindulási adatok. Nagyon fontos volt ez az ideális gáz megjegyzés. Mit is jelent ez? Egy gázt akkor tekinthetünk ideális gáznak, vagy más néven tökéletes gáznak, hogyha bizonyos tényezőktől eltekintünk. Tehát bizonyos tényezőket nem veszünk figyelembe. Ideális gáz. Két nagyon fontos tényezőt nem veszünk figyelembe. Az első, a gázmolekulák saját térfogata, tehát tulajdonképpen a példában megadott 10 liter térfogatú palack, az nem az argon térfogatát jelenti, hanem a tartóedénynek, azaz a palacknak a térfogatát, és benne az argon térfogatát nem veszük figyelembe, mintha nulla lenne. Ezt jelenti az első feltétel. A második feltétel pedig nem veszük figyelembe a gázmolekulák kölcsönhatását, azaz a kohéziót, kohéziós kölcsönhatásokat. És hogyha a gázt ideális gáznak tekinthetjük, akkor érvényes rá az úgynevezett általános gáztörvény. Az általános gáztörvény szerint P szer V az egyenlő N szer R szer T. Azaz, a gáz nyomásának és térfogatának szorzata egyenesen arányos az abszolút, azaz a Kelvin fokban kifejezett hőmérséklettel, arányossági tényező az nagy R, azaz az egyetemes gázállandó, és a kis N, azaz a gáz móljainak a száma, hogy hány mól gázról beszélünk. A gáz mól számát úgy kapjuk meg, hogy a gáz gramban kifejezett tömegét elosztjuk a gáz gram per molban kifejezett relatív molekula tömegével, azaz a kis M per nagy M hányadost kell használnunk. Ezt ide szépen behelyettesítjük az általános gáztörvénybe, P szer V egyenlő, a kis N helyére beírom azt, hogy kis M per nagy M szorozva R szorozva T-vel. Nagyon fontos még megjegyezni azt is, hogy ideális gáz esetében ez az általános gáztörvény a gáz anyagi minőségétől független, tehát minden gázra érvényes. Tehát itt sincs megmondva a példában az, hogy argonra különösképpen milyen állandók érvényesek. Ez nem csak argonra, hanem minden gázra érvényes, a P szer V egyenlő kis M per nagy M szer R szer T összefüggés. Itt még ugye egy nagyon fontos ismeretlenünk van, az R az egyetemes gázállandó, ennek az értékét tudni kell 8,314 joule szor Kelvin mínusz 1 szer mol mínusz 1, az egyetemes gázállandó értéke, ami szintén minden gázra érvényes. Ebből az összefüggésből ugyan jelen esetben a nyomást kell kifejeznünk, mert ugye az a kérdés, hogy mekkora a nyomás a palackban, atmoszféra egységben. Nyomást kifejezem, P egyenlő kis m szer R szer T per ugye, nagy M-mel osztok, és osztok kis V-vel, azaz a gáz térfogatával. A gáz tömegét gramban kell beírnunk az egyenletbe, de abban is van megadva, tehát ezt nem kell átváltanunk, 80,7 gram. Az egyetemes gázállandó értéke, ugye előbb tüntettük fel, 8,314 joule szor Kelvin mínusz 1 szer mol mínusz 1. A hőmérséklet ugye kiindulási adat volt, Kelvinben kell megadni, 294 Kelvin. Az argongáz relatív molekula tömege az 39,948 gram per mol, és be kell szoroznunk még a nevezőben az argongáz térfogatával, ami 10 köbdeciméter. Csak nagyon fontos, hogy itt a térfogatot nem köbdeciméterben, hanem köbméterben kell megadnunk, tehát ez a 10 köbdeciméter, ez 10,0-szor 10 a mínusz harmadikon köbméter. Az általános gáztörvénnyel való számítás esetén tehát nem elég egyeztetni a mértékegységet, mint az előző példákban az egyesített gáztörvény esetében, hanem nagyon fontosak ezt megjegyezni, hogy a tömeget mindig gramban kell megadni, a hőmérsékletet mindig Kelvinben, a relatív mol tömeget természetesen gram per molban, és a térfogatot pedig köbméterben. Ebben az esetben a nyomást Pascal mértékegységben fogjuk megkapni, tehát a mértékegység, hogyha majd kiszámoljuk, Pascal lesz. Ha elvégezzük a műveleteket, tehát ugye a számlálóban összeszorozzuk a 80,7-et és a 8,314-et szorozva 294, és osztunk a 39,948-as relatív mol tömeggel, és osztunk a 10×10⁻³-on térfogattal, akkor megkapjuk a nyomást. A nyomás értéke elég nagy szám lesz, 493.782,66 század, és ahogy említettem, mértékegysége paszkál. Ha nem lett volna megadva a kérdésben, hogy mekkora nyomás a palackban atmoszféra egységben, akkor tulajdonképpen már a példa végén vagyunk, mert kiszámoltuk a nyomást, csak egy másik egységben, paszkál egységben. Ehhez, hogy át tudjuk számítani a paszkált atmoszférára, ismernünk kell a nyomás egységek közötti összefüggéseket. Az általános egy atmoszféra nyomás egyenlő 1013 millibárral, tehát millibárban egy atmoszféra megfelel 1013 millibárnak, és az tovább egyenlő 101.325 paszkállal. Ezt a három nyomásegység közötti összefüggést mindenképpen ismernünk kell. Gyakran nem millibárban, hanem bárban adják meg, hát ugye akkor 1000-rel osztunk, az egy atmoszféra az egyenlő 1,13 bár, a paszkált pedig gyakran kilopaszkálban vagy megapaszkálban adják meg, akkor az tovább egyenlő, hogyha kilopaszkál ugye 1000-rel osztunk, tehát 101,325 kilopaszkál, vagy ez tovább egyenlő, ha még 1000-rel osztunk, 0,101,325 megapaszkál. Tehát ezek nagyon fontos összefüggések a gáz nyomásának mértékegységei között. Ezek után már nem nehéz a feladatunk. A kapott paszkál értéket ugye el kell osztanunk 101.325-tel, és akkor megkapjuk a nyomást atmoszférában, tehát jelen esetben ugye a 493.782,66 paszkált elosztjuk 101.325-tel, ez ugye az átváltás, akkor ugye megkapjuk a nyomás értékét, ami egészen pontosan 4,87 század atmoszféra. És ezzel megoldottuk ezt az ideális gázra vonatkozó feladatot. Az ötödik feladatunk egy bonyolultabb, hosszabb feladat lesz. A feladat szövege szerint a van der Waals egyenlet alapján számítsuk ki, mekkora nyomást fejt ki 10 mol széndioxid gáz egy 2 literes edényben 47 Celsius fokon. Ezután végezzük el a számítást az ideális gázok állapot egyenlete alapján is. A kapott eredményeket hasonlítsuk össze a kísérletileg meghatározott nyomással, amely 8,3×10⁶ paszkál. A CO2, azaz a széndioxid gáz van der Waals állandói, kis A egyenlő 0,364 méter a hatodikon szor paszkál szor mol minusz 2, kis B egyenlő 42,7×10⁶ köbméter szer mol minusz 1. Hát ebben az esetben nincs is benne ugye a példa szövegében, a gázt nem tekinthetjük ideális vagy tökéletes gáznak, hanem reális gáznak kell tekintenünk. Reális, vagy más néven valóságos gáz. Reális gáz esetén figyelembe kell vennünk a gázmolekulák közötti kölcsönhatásokat, és a gázmolekulák saját térfogatát is. Tehát az előző példában ezektől eltekintettünk, de most gázmolekulák kölcsönhatása, azaz a molekulák közötti kohézió, ezt a kis A állandóval vesszük figyelembe, a második pedig a gázmolekulák saját térfogata, ezt pedig a kis B állandóval vesszük figyelembe. Ezért nem használhatjuk az általános gáztörvényt, amely csak ideális gázokra vonatkozik, hanem az általános gáztörvény helyett az úgynevezett van der Waals féle állapot egyenletet használjuk. De ezt fel is írom, van der Waals féle állapot egyenlet. A van der Waals féle állapot egyenlet úgy hangzik, hogy P plusz N négyzet A per V négyzet szorozva V mínusz N szer B az egyenlő N szer R szer T. Ebben az állapot egyenletben a már ismert kifejezések megegyeznek az általános gáztörvény kifejezéseivel, azaz a P a nyomás, a V a gáz térfogata, egészen pontosan az edény, azaz a palacnak a térfogata, az N a gáz moljainak a száma, az R az egyetemes gázállandó, a T pedig az abszolút hőmérséklet Kelvinben. Két új állandó jött be, ugye a kis A és a kis B. Az egyenlet jobb oldala ugyanaz gyakorlatilag, mint az általános gáztörvényben, azaz N szer R szer T. A bal oldalán van ugye változás. Itt is azt mondhatjuk, hogy van egy nyomás jellegű tag, amelyet korrigálunk valamivel, és van egy térfogat jellegű tag, amelyet korrigálunk valamivel, és a kettőt összeszorozzuk. A nyomás jellegű tagot korrigáljuk tulajdonképpen a kis A értékével, illetőleg ezzel az N négyzet A per V négyzet kifejezéssel, mert a kohézió miatt meg kell növelnünk a gáz nyomását. A térfogatot pedig korrigáljuk a kis B értékével, tehát figyelembe vesszük a gázmolekulák saját térfogatát. A V a palasz térfogata, de ebből a gázmolekulák egy B térfogatot foglalnak el, ahogy látható a példa szövegében, a széndioxid gáz kis B értéke 42,7 × 10⁶-on köbméter szer mol minusz 1, ami azt jelenti, hogy a gázmolekula saját térfogata, tehát a CO2 saját térfogata az 42,7 köbcenti per mol, azaz 1 mol széndioxid gáz térfogata 42,7 köbcenti, ennyit foglal el a palackból, tehát ezt le kell vonnunk a palack 2 literes térfogatából. 1 mol gáz, ha N mol gázunk van, akkor N szer B térfogatot kell levonnunk az edény térfogatából. És nagyon fontos még azt megjegyezni, hogy ez a kis A és a kis B, úgynevezett van der Waals állandók értéke, ez anyagi minőségtől függ. Tehát A és B anyagi minőségtől függ, ami azt jelenti, hogy ezek az állandó értékei különböző gázokra különbözők. Tehát széndioxidra nem ugyanaz, mint mondjuk oxigénre, vagy ammóniára, vagy nitrogénre. Tehát Ez nagy különbség az általános gáztörvénytől, amely ugye a gáz anyagi minőségétől független, de ugye azt akkor használhatjuk, ha a gázt ideális gáznak tekinthetjük. Hát most nem így vagyunk, tehát számoljuk ki a nyomás értékét ebből az egyenletből. Behelyettesítünk. P plusz N négyzet, ugye a gáz móljainak a száma 10 mol, ennek a négyzete az ugye 100, 10-szer 10 az 100, szorozva kis A-val 0,364-jel, és ezt a tagot osztjuk a V négyzettel, azaz az edény térfogatának a négyzetével, de itt megint köbméterben kell behelyettesíteni, tehát a térfogat az 2-szer 10 a mínusz harmadikon köbméter, és ennek ugye a négyzetét kell venni. Ez a nyomás jellegű tag, és ezt szorozni kell a térfogat jellegű taggal. Az edény térfogata 2 liter, ugye megint köbméterben, 2-szer 10 a mínusz harmadikon köbméter, és ebből le kell vonnunk a gáz saját térfogatát, mégpedig 10 mol gáz saját térfogatát, azaz 10-szer 42,7-szer 10 a mínusz hatodikon, mert ugye ezt is természetesen köbméterben kell megadni. Az egyenlet másik oldala, jobb oldala, pedig hát ugye már nagyon egyszerű, a mólok száma 10, a gázállandó értéke ugyanúgy, mint az előző példában volt, 8,314, a hőmérséklet pedig, ugye a nagy T 47 Celsius fok, kis T 47 fok Celsius, ez megfelel nagy T Kelvinben kifejezve 320 Kelvinnek, tehát ezt helyettesítjük be ide, hogy 320 Kelvin. Ennek a tagnak az értéke 9.100.000, ha elvégezzük a műveleteket. Tehát P plusz 9.100.000, szorozva ennek a második tagnak az értéke, tehát amikor a edény térfogatából, levonjuk 10 molnyi CO2 gáz saját térfogatát, az, és természetesen ugye köbméterbe, az 0,001573, és az egyenlő 10-szer 8,314-szer 320, azaz 26604,8. Hát ezt gondosan kiszámoltuk, és nem tévesztettünk a tizedes vesszőkkel, akkor már nagyon egyszerű a megoldásunk, mert ugye itt a zárójelben szereplő tagokat, a P-t is beszorozzuk 0,001573-mal, és ugyanezt ezzel a számmal beszorozzuk a 9.100.000-et is, és az egyenlő 26604-jel, tehát magyarul, ha elvégezzük a műveletet, akkor megkapjuk a nyomás értékét természetesen paszkálban, P egyenlő 7,81-szer 10 a hatodikon paszkál. Tehát ekkora a nyomás értéke, ha a gáz reális, tehát ha CO2 reális gáz. A példa második felében ugye az van leírva, a kapott eredményeket hasonlítsuk össze a kísérletileg meghatározott nyomással, amely 8,3 × 10^6 paszkál, de előtte még végezzük el ezt a számítást az ideális gázok állapot egyenlete alapján is. Tehát ha a gáz nem reálisnak tekintjük, hanem ideális gáznak, akkor ugye anyagi minőségétől függetlenül érvényes rá az általános gáztörvény, tehát P szer V egyenlő N szer R szer T, tehát anyagi minőségtől függetlenül nincs ebben az összefüggésben az anyagi minőségre jellemző kis A és kis B van der Waals állandók értéke. Ebből ugye nagyon egyszerűen kifejezhetjük a nyomást. P egyenlő N szer R szer T per V. Az N ugye ugyanarról a gázról van szó, a széndioxidról, az 10 mol, azt beszorzom az egyetemes gázállandóval 8,314-jel, és beszorzom az ugyancsak 320 kelvines hőmérséklettel, és a térfogatnál ugye nem veszük figyelembe a gáz saját térfogatát, csak a 2 literes edény térfogatot, amelyet ugye köbméterben kell megadni, azaz 2×10⁻³ köbméter. És hogyha kiszámoljuk az itt szereplő összefüggést, akkor kapunk egy nyomásértéket, mégpedig arra vonatkozóan, ha a gázt ideális gáznak tekintenénk, és ebben az esetben, ugye inkább így jelölöm, a P nyomás értéke 13,3×10�16 paszkál. Ez tehát az a nyomásérték, hogyha a gázt ideális gáznak tekinthetnénk. Hát láthatóan elég nagy különbség van a két nyomásérték között. Ugye, ha ideális gáznak tekinthetnénk, azaz nem vennénk figyelembe a kohéziót és a saját térfogatot, akkor gyakorlatilag majdnem kétszer akkora gáznyomást tudtunk kiszámolni. És ha ezt a kétféle gáznyomást összehasonlítjuk a kísérletileg meghatározott értékkel, ugye kísérletileg meghatározott, nyomás, T egyenlő 8,3×16 paszkál. Hát látható, hogy a kísérletileg meghatározott érték jóval közelebb van az első számításunk eredményéhez, azaz a 8,3 nagyon közel van a 7,8×16 paszkálhoz, és nagyon messze van a 13,3×16-tól, tehát ebből az következik, hogy a széndioxid gázt jelen esetben nem tekinthetjük ideális gáznak, tehát a végeredményünk CO2 reális gáz. Azaz a van der Waals egyenlettel kiszámított nyomásérték fejezi ki a széndioxid gázunknak a nyomását. És végül nézzük meg a 6-os feladatunkat, amely egy nagyon szép összetett feladat. Egy felnőtt személy naponta kb. 580 liter széndioxidot lélegzik ki normál állapotban. Az űrhajósok által kilélegzett CO2, az a széndioxid komoly problémát okozna, ha ez a jármű légterében maradna. A széndioxidot az űrhajó légteréből a következő kémiai reakcióval távolítják el. 2 mol lítium hidroxid reagál a széndioxiddal, 1 mol széndioxiddal, lesz belőle 1 mol Li2CO3, azaz lítium karbonát, és 1 mol víz. Kérdés, mennyi gram lítium hidroxidra van űrhajósonként naponta szükség? Megjegyzések, a széndioxid ideális gáz, ezt az előző két feladatban láttuk, hogy ez egy nagyon fontos megjegyzés, hogy a CO2 ideális gáz, és a relatív atomtömegek, amelyek ugye a lítium hidroxid atomjainak a tömegei, lítium 6,2 941 ezred gram per mol, oxigén 15,999 ezred gram per mol, hidrogén pedig 1,8 ezred gram per mol. Hát először is nézzük meg, hogy miről szól ez az egyenlet, mi ennek az értelme, és mit jelentenek ezek a jelölések. Az S jelölés szoliduszt jelent, amely szilárd halmazállapotot jelent. A G jelölés gázusz, amely gáz halmazállapotot jelent. Az L, amely ugye a víznél található, az pedig liquidus, Q-val liquidus, amely folyadék halmazállapotot jelent. Tehát ezek a halmazállapotra vonatkozó jelölések. Ez ugye azt jelenti, hogy az űrhajósok által kilélegzett gázhalmazállapotú széndioxidot a szilárd halmazállapotú lítiumhidroxid megköti, lesz belőle szilárd halmazállapotú lítiumkarbonát, és mellette folyékony halmazállapotú víz. Hát miért is van erre szükség? Hát erre azért van szükség, mert hogyha a széndioxid bent maradna a űrhajó csekély térfogatába, akkor ugye elhasználódna az ott lévő oxigén, és az űrhajósok nem sokáig élnének az űrhajó légterében, mert ugye elfogyna az oxigén. A széndioxid, amelyet az űrhajósok kilélegeznek, ideális gáz, tehát érvényes rá az általános gáztörvény. Amely ugye tudjuk már, hogy anyagi minőségtől függetlenül P szer V az egyenlő N szer R szer T, azaz a nyomás és a térfogat szorzata, egyenesen arányos az Kelvin fokban kifejezett hőmérséklettel, arányossági tényező az egyetemes gázállandó és a gáz móljainak a száma. Ezt kell majd nekünk kiszámolnunk, a gáz móljainak a számát. De ugye az is megvan adva a feladatban, hogy normál állapotban, a normál állapot két dolgot jelent, azt jelenti, hogy a gáz nyomása, jelen esetben a CO2 gáz nyomása, jelölhetjük ezt akár nulla indexel is, a 101.325 paszkál, és a széndioxid gáz hőmérséklete pedig 273, ha egész pontosan írjuk, akkor 16 század Kelvin. Tehát ilyen nyomású és ilyen hőmérsékletű CO2 keletkezik tulajdonképpen az űrhajó légterében. És ezeket az adatokat felhasználva kiszámoljuk az általános gáztörvényből kifejezve a széndioxid móljainak a számát. Ugye kis n-nel jelöljük, NCO2 az egyenlő P szer V per R szer T. Ugye normál állapotú nyomásról beszéltünk, tehát a P helyére behelyettesíthetjük azt, hogy 101.325 paszkál, a kilélegzett széndioxid mennyisége megvan adva, 580 liter, ugye az 580 köbdeciméter, de nekünk ezt köbméterben kell ismét megadnunk, azaz 580 × 10³ köbméter, és ezt osztjuk az egyetemes gázállandóval, 8,314 J/Kelvin-1/mol-1, és szorozzuk a normál állapothoz tartozó hőmérséklettel, azaz 273,16 század Kelvinnel. És így egészen biztos, ha elvégezzük a műveletet, akkor a széndioxid mennyiségét mólokban kapjuk meg. Ha elvégezzük a műveletet, akkor az eredmény az 25,88 mol CO2. Tehát egy űrhajós, egy felnőtt személy naponta ennyi mol széndioxidot lélegez ki. Kérdés, hogy ennek a megkötéséhez mennyi lítium hidroxidra van szükség. Az egyenlet alapján látható, hogy 1 mol CO2 megkötéséhez 2 mol lítium hidroxid szükséges, tehát amennyi mol volt a CO2, annak kétszerese mennyiségű mol lítium hidroxid szükséges, tehát a lítium hidroxid moljainak a száma, az kétszer a CO2 moljainak a száma, azaz kétszer 25,88, amely kerekítve, ugye két tizedesre kerekítünk, 51,75 mol lítium hidroxid szükséges. Ezt azonban nekünk gramban, azaz tömegben kell megadni, ezt a lítium-hidroxid mennyiséget. Ugye ismeretes az az összefüggés, hogy a mólok száma a gramban kifejezett tömeg osztva a gram per molban kifejezett relatív molekulatömeggel. Ez alapján, ha ebből kifejezem az M-et, M egyenlő, jelen esetben ugye lítium-hidroxid tömegéről van szó, lítium-hidroxid tömege, az a lítium-hidroxid moljainak a száma, szorozva a lítium-hidroxid relatív molekula tömegével. Hát ezt még ki kell számolnunk, a lítium-hidroxid relatív molekula tömegét, ez viszont nem túlzottan bonyolult feladat, mert ugye a lítium-hidroxid egy lítiumból, egy oxigénből és egy hidrogénből áll, tehát az atomtömegeket gyakorlatilag csak összeadjuk. 6,941 gram per mol a lítium, ehhez hozzáadjuk az oxigén 15,999 ezredes atomtömegét, és hozzáadjuk a hidrogén 1,008-as atomtömegét, és a hármat összeadjuk, akkor a lítium-hidroxid relatív molekula tömege 23,948 gram per mol. És ugye ezt helyettesíthetjük be ide, tehát a lítium-hidroxid moljainak a száma az 51,75 mol, a relatív molekula tömege pedig ugyancsak a lítium-hidroxidnak 23,948 gram per mol, láthatóan molokkal egyszerűsítünk, és hogyha összeszorozzuk a két számot, akkor 1239,3 gramnyi mennyiségű tömeget kapunk. Tehát a végeredmény, a lítium-hidroxid tömege, még egyszer leírom, 1239,3 gram. Ami ugye azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a széndioxidot, amelyet az űrhajósok kilélegeznek, eltávolítsuk az űrhajó légteréből, ehhez naponta űrhajósonként 1239,3 gram tömegű szilárd lítium-hidroxidra van szükségünk.